Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az ELTE fizikusai is részt vettek abban a nagyszabású kísérletben, amelynek keretében sikerült megmérni a valaha létrehozott legforróbb anyag az univerzum születése utáni pillanatokban is jelenlévő kvark-gluon plazma hőmérsékletét, ami 220 ezerszer forróbb lehetett, még a nap 15 millió fokos középpontjánál is. Itt van velünk Csanád Máté, az ELTE RHIC Magyarország csoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi ez az RHIC Magyarország?
Ez RIC-nek mondjuk, és ez a relativisztikus nehézion ütköztetőn nevezett nagy részecske gyorsító neve, ami Amerikában található, és csoportunk ebben ennek két kísérletében is dolgozik. Ezek közül az egyik a STAR kísérlet, aki most ezt az új eredményt publikálta.
Azt akartam kérdezni, hogy hol és milyen módon sikerült elérni ezt a hőmérsékletet, de feltételezem, hogy Amerikában, mármint az ön titulusa is erre utal, ez a RIC, azt mondta, hogy így kell ejteni, Magyarország, de hogy milyen módon sikerült elérni ezt a hőmérsékletet, ami 220 ezerszer forróbb, mint a napnak a 15 millió fokos középpontja.
Igen, tehát egyrészt a hogy sikerült elérni is nagyon fontos és érdekes kérdés, de ezzel megegyező fontosság, hogy és hogyan sikerült megmérni ezt, mert igazából az a pláne itt ebben az esetben, tehát ezekben a részecske gyorsítókban, mint amilyen a RIC, illetve még egy van jelenleg a TEN-ben az ELMAC-i, meg esetleg még egy harmadik az SPS, szóval ezekben a részecske gyorsítókban atommagokat ütköztetünk jellemzően, és akkor ezekben az atommag ütközésekben próbáljuk megfigyelni, hogy mi történik, mert ez ahogy az elején mondta, az ősrobbanás első milliomod másodperces hasonló körülményeket hoz létre.
És várjuk, hagyj kérdezzek itt bele ebbe, hogy honnan tudjuk azt, hogy az ősrobbanás első milliomod másodpercében mi történt?
Hát ez is természetesen kiváló és fontos kérdés. Először is, hogyha kinézünk a világegyetembe, a világűrbe, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy mínusz 270 fokos hőmérséklet uralkodik, vagy egy ilyen elektromágneses sugárzás tölti be a világűrt ott is, ahol épp nincsenek bolygók vagy csillagok.
Közel az abszolút nulla fokhoz, ugye?
Közel az abszolút nulla fokhoz, tehát ha Kelvinben fejezzük ki, akkor 2,7 Kelvinnek mondhatnánk. De az univerzumon azt is tudjuk, hogy tágul, és ebből adódóan hűl, mint amikor egy palackból kifújjuk a gázt, vagy kinyitunk egy ásványvizes flakont, lehűl. Tehát még a tágulás hűléssel jár.
De honnan tud, tehát 270 fokból hogy lehet hűlni?
Nem, tehát azt mondom, hogy azért ilyen hideg most az univerzum, mert nagyon sokat hűlt, amíg az elmúlt 14 milliárd évben tágult.
Világos.
És ebből természetesen következik, hogy ha most ennyi a hőmérséklet, akkor régen nagyon sokkal forróbb kellett, hogy legyen, és gyakorlatilag az egyenleteinket alkalmazva látjuk, hogy minél visszább megyünk, annál forróbb volt, és akármilyen nagy hőmérsékletet el kellett, hogy érjen. Gyakorlatilag, illetve hát a legnagyobb hőmérsékletekre valószínűleg nem érvényesek az egyenleteink, ezért abban nem lehetünk biztosak, de ameddig az egyenleteinkkel vissza tudunk menni, pont addig vissza tudunk menni, köszönhetően ilyen kísérleteknek a valóságban is. És ezt látjuk, hogy a legelején iszonyatosan az első nagyon-nagyon rövid időpillanatban elképesztő forróságnak kellett uralkodnia. Egyszerűen energia megmaradás miatt.
Tehát ez bizonyított is, legalábbis az emberi logika és az emberi fizikai törvények alapján.
Így van, a tudomány mai állása szerint ez bizonyított.
Na most azt mindenki úgy természetesnek veszi, hogy jelenleg a világűrben a mínusz 270 körüli Celsius fok lehet, ami Kelvint mondta az előbb, hogy az mennyi Kelvinnek felelhet meg, de miért nem tud tovább hűlni? Tehát miért nem lehet mínusz 300, mínusz 400, mínusz 500 Celsius fok?
Ja, hát igen, hát először is hűl azért tovább, de csak nagyon kicsit, mert hogyha Kelvinben fejezzük ki, és azt mondom, hogy 2,7 Kelvin van, a Kelvines sugárzás van a világegyetemben, akkor azt mondhatjuk, hogy a nulla Kelvin alá viszont már nem lehet menni.
Miért nem?
Mert a Kelvinben azt fejezzük ki, hogy mennyire mozognak mennyi energia van jelen, vagy ha oda tennénk egy molekulát, vagy egy anyagot, akkor az mennyi ilyen hőmozgása lenne, és a semennyi mozgásnál, a semennyi energiánál nincs kevesebb. Tehát ez a 2,2, az azt jelenti, hogy 2,7 azt jelenti, hogy még egy nagyon picit éppen mozognak a dolgok, még egy nagyon pici energia még épp jelen van, de már nem sok. Ha mindent kivennénk, akkor jutnánk a nulla Kelvinhez, ami az 273,15 Celsius fok.
Világos, megértettem akkor, hogy ez miért nevezik ezt abszolút nulla foknak, de eddig nem értettem, de nem is vagyok fizikus. Most először fordult elő, írják, hogy elektron-pozitron párok segítségével sikerült megmérniük ennek az anyagnak a hőmérsékletét, és itt van az, amit ön mondott, hogy ez egy fontos elem ennek a kutatásnak, hogy meg is tudták mérni ennek az anyagnak a hőmérsékletét, fejlődésének korai és késői szakaszában egyaránt. De miért nem tudták eddig ezt az anyagot megmérni, mármint a hőmérsékletét?
Igen, tehát ezzel az anyaggal gyakorlatilag 30 éve folynak kísérletek ezekben a nagy részecske gyorsítókban, ezek az ütközések azóta zajlanak másodpercenként ezer, vagy akár még annál is több ütközést figyelünk meg, folyamatosan üzemeltetve ezeket a gyorsítókat, és akkumuláljuk az adatokat. Minden ütközésről készítünk egy, úgy gondoltunk rá, mint egy nagy digitális fényképet, és ezt a sok digitális fényképet dolgozzuk fel. Egyrészt össze kellett gyűlnie sok adatnak, ahhoz, hogy ebből meg tudjuk határozni, mert egy ütközésnek a hőmérsékletét nem lehet meghatározni, abból keletkezik néhány, vagy legalábbis nagyon nehéz lenne, keletkezik néhány részecske, az nem segít még meghatározni, hogy mennyi volt ott a hőmérséklet, de ha nagyon sokat összegyűjtünk, akkor abból statisztikailag már kiderül, hogy mi volt. Tehát egyrészt tényleg meg kellett várni, hogy elég statisztika gyűjjön össze, elég sok eseményt tudjunk vizsgálni, másrészt a technikáknak is sokat kellett fejlődnie, hogy hogyan lehet ezt ténylegesen a modelleket és az adatokat összepasszintani, úgymond, hogy ez a hőmérséklet egyfajta hőkamera módjára meghatározható legyen.
Atommagokat ütköztettek egymással, ami végül is ezt az eredményt produkálta, de miért éppen arany atommagokkal kísérleteztek?
Ez is nagyon fontos kérdés, tehát ebben a RIG gyorsítóban jellemzően arany atommagokat ütköztetünk, méghozzá azért, vagy csak két oka van. Egyrészt olyan atommagot szeretünk kiválasztani, ami nagyjából gömb alakú, mert nem biztos, hogy közismert, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem közismert, hogy az atommagoknak az alakja azért némileg változik. Vannak gömb alakú, meg vannak kevésbé gömb alakú magok, ez a méretüktől és a proton és a neutron számuktól függ. És az arany az elég jó gömb alakú, ez az egyik előnye. A másik előnye pedig, hogy technológiailag egyszerűen előállítható az arany gőz, mondhatni, amiből aztán kiszedhetőek az arany atomok, és utána leválaszthatóak róla az elektronok, hogy atommagjaink legyenek, és aztán az ütközőben összeütközhessenek.
Azt is írják, hogy ez megnyitja azelőtt az utat, hogy a kvarkanyag létrehozásához szükséges ütközési energiát kísérletileg meghatározzuk. Én ezt úgy értelmeztem, hogy ez azt jelenti, hogy most már elő tudnak állítani kvark gluon plazmát.
Így van, pontosan erről van szó. Tehát az már nagyjából a 2000-es évek eleje óta konszenzus van abban, hogy ezt a kvark anyagot, vagy kvark gluon plazmát elő tudjuk állítani. Ez akkor keletkezik, amikor ezt az elképesztően nagy hőmérsékletet elérjük, és megolvadnak a protonok és a neutronok. De abban nem vagyunk biztosak, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy előállítsuk, tehát működik valahogy a gyorsító, és akkor azt látjuk, hogy ebben ez létrejön. Most már elég biztosak vagyunk abban is, hogy milyen hőmérséklete van, de azt még mindig nem tudjuk, hogy mekkora ütközési energia kell, hogy elkezdődjön a keletkezése. És ezért egy új program indult ebben a RIG gyorsítóban egy pár évvel ezelőtt, hogy letekerni a gyorsító energiát kvázi, és megnézni, hogy mikor kezdődik el a létrejövetele, milyen energiánál. A nagyon kis energiánál biztosan nem, de hogy pontosan hol, ez nagyon fontos következménnyel jár ennek az anyagnak, és végső soron az atomokat irányító kölcsönhatásnak a tulajdonságaira nézve, ezért szeretnénk tudni, és pontosan ennek a hőmérsékletnek a segítségével is erre választ kaphatunk majd.
Általában ugye a fizikusok is meg hát minden kutató abból indul ki, amit lát maga körül, meg amiről hall, meg ilyesmi. Ezeknek az ütközéseknek van valami hasonlósága a mindennapi életben előforduló ütközésekhez? Tehát a két kocsi egymásnak megy, és összetörik magukat.
Ennek... Jobb a fa gondolat, ez érdekes, én pontosan ezt a hasonlatot szoktam mondani minden ismeretterjesztő előadásomban, hogy a részecske fizikának lényegében az az alapelve, mint amikor egy kisgyerek rázogatja a játékautóját, és nézi, hogy ez vajon miből van, és jól hozzávágja a falhoz, hogy hát ha szétesik, és akkor meglátja. És a fizikusok is így játszanak a minket körülvevő anyag alkotó elemeivel, összeütköztetjük őket, és meglátjuk, hogy mi repül ki. És pontosan úgy, mint az autóütközés, ami kirepül, az benne volt, de annál is érdekesebb, ami úgy repül ki, hogy nem volt benne, vagyis ott jött létre. Tehát nem csak azt tudjuk vizsgálni, hogy mi van benne, hanem még az is, hogy mi lehetséges egyáltalán. Tehát véletlenül olyasmi is létrejön, ami nem volt ott egyszerűen az energiából.
Ez az, amit úgy írnak le, hogy az ütközés pillanatában az atommagokban lévő protonok és neutronok szétesnek. Így egy nagyon rövid időre létrejön ez az ősi anyagállapot, a quark gluon plazma, ami nem volt benne ugye ebben az anyagban, egy rövid időre, de nem tudom, milyen rövid időről beszélünk.
Elképesztően rövid időről beszélünk, számszerűen 10 a mínusz 23-a másodperc mondjuk, de ezt úgy lehet inkább megfogni, hogyha arra gondolunk, hogy mennyi ideig tart mondjuk abban a teremben vagy szobában, ahol kiki ülép vagy áll, mennyi ideig tart a fény, amíg az egyik feléből elmegy a másikba. Ezt gondolhatjuk, hogy elég rövid, de gondoljunk ennél sokkal kevesebbre mondjuk, amíg egy papírlapon átmegy a fény, vagy egy üveglapon átmegy a fény, na az már sokkal kevesebb, de még ennél is menjünk lejjebb, gondoljunk arra, amíg egy atomon átmegy a fény, és még annál is 100 000-szer kevesebb, amíg egy atommagnyi távolságon átmegy a fény, egy ilyen nagyságrendű időről beszél.
Hányszor ismételték meg ezt a kísérletet?
Hát az atommag ütközéseket nagyon sokszor, tehát nem ebben
az,
a...
Nem azt, ami miatt most mi beszélgetünk, és amiért...
Ja, értem, ez ennek ez az első mérése, tehát így ezt most sikerült először megmérni. Magát a hőmérséklet egyébként fotonok segítségével, a fotonok mondjuk, hogy energiáloszlásával, mint egy tényleg ilyen hőkamera elven már sikerült mérni, de az egyfajta átlagos hőmérsékletet ad.
El lehet magyarázni, el lehet magyarázni laikusoknak, hogy hogyan történik a mérés?
Igen, tehát alapesetben a hőmérsékletet, akár amikor a, nem tudom, repülőtéren a covidos időkben mérték az emberek hőmérsékletét hőkamerával, vagy aki a házában a hőmérsékletet akarja megtudni, hogy van-e valahol hőhíd, vagy akármi, egy hőkamerával, akkor az úgy működik, hogy megnézi, hogy a kijövő infravörös sugárzás, amit a hő generál, vagy a hőmérséklet, abban milyen energiájú fényből, vagy fotonokból mennyi van. És ebből az arányból tudja meghatározni a hőmérsékletet, hogy most 10 fokos, vagy 20 fokos-e a fal belül mondjuk, és mi ugyanezt tudjuk megcsinálni, csak ezzel a quark gluon plazmával és 1000 milliárd fokos hőmérséklettel, de ez egy átlagos hőmérséklet, de ugyanezen az elven ezekkel az elektron-pozitron párokkal is meg lehet mérni, még egyszer, hogy mennyi nagy energiájú és mennyi kis energiájú jön belőlük mondjuk, és akkor ez elárulja pontosan a hőmérsékletet.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a fekete lyukakban is hasonló anyag lehet, mármint a quark gluon plazma?
Hát a fekete lyukak az egy kicsit más téma abból a szempontból, hogy valójában a fekete lyukaknak, ha szigorúan nézzük, nincs is anyagnak, mert a fekete lyukak azok valójában egyfajta szingularitásként tekinthetőek, tehát azokban akármilyen anyag is létezne, az összeroppan egyetlen egy ponttá.
De hát a quark gluon plazmának sincsen neutronja, meg fotonja.
Az nincsen, de anyaga attól még van, és mérete is van, és kiterjedése is, ezt egyébként a mi
kutatócsoportunk ezzel
foglalkozik. De a fekete lyuknak nincs mérete igazából, hanem ott minden összezuhan egyetlen egy ponttá. Itt meg tudjuk mondani, hogy ez a kvark anyag, ez 10-15 méter nagyságú mondjuk, de a fekete lyuknak ilyen értelemben nincsen, viszont ami nagyon fontos, hogy a fekete lyukak létrejöttekor, mikor mondjuk két neutroncsillag ütközik például, vagy amikor egy csillag beszippant egy másikat, vagy valahogy fekete lyuk létrejön egy szupernova robbanásban, akkor ez a kvarkanyag egy köztes fázisként mindenképpen ott jelen van, és ezért az, hogy ez hogyan működik, az az asztrofizikában is óriási jelentőségű.
Ismét a tájékoztatójukból idézek. Szeretnénk feltérképezni azt, amit a legeredetibb fázis diagramnak nevezhetnénk, mondta el a Scientific American újságírójának az eredménnyel kapcsolatban Frank Geurts, a Rice University kutatója, a STAR szóvivője. Mi lehet izgalmasabb, mint az univerzum alapvető építőköveinek fázis diagramja? Hát én tudok egy pár izgalmasabb dolgot még elmondani, de valószínűleg neki ez a legizgalmasabb. De milyen új kutatási célt adhat a teljes fázisdiagram feltérképezése, hogyha ez sikerül?
Igen, tehát igazából arra érdemes gondolni, annak, aki nem ezzel a területtel foglalkozik, hogy ennek a megértése olyan, mint hogyha egy fagyott világban élnénk, ahol csak jég van jelen. És akkor azt mondják a fizikusok, hogy de ez a jég, ez megolvadhat, és ugyanez csak a képzeletünkben létezik, de próbáljuk meg mondjuk jégkockákat összeütköztetni, és akkor ha ezeket összeütköztetjük, akkor egy pillanatra lehet, hogy megolvad a jég, és egy pillanatra ez a hipotetikus víz jön létre, majd utána ez szétrobban, és akkor megfigyelhetjük, hogy mi történik, de hogyha megértjük, hogy létezhet-e víz, abból ki tudja, mi minden alkalmazás jöhet majd. Mert azért nagyon fontos, mert ez az anyagunk alapvető viselkedésére vonatkozik, ezért ha megértjük, akkor annak szinte garantált, hogy következményei lesznek, még ha nem is tudjuk, mik azok.
Igen, de lehet valami példát mondani arra, hogy milyen új kutatási cél választhatnak, akár önök, ha bár mindjárt kitérek arra, hogy ez a Rickstar részecske gyorsító, ez befejezte a pályafutását az önök kutatásával lényegében. 25 év után ugyanis leállítják ezt a laboratóriumot. De hogy visszatérnék a célra, meg arra is, hogy miért kell ezt a részecske gyorsítót leállítani.
Igen, tehát igazából ennek a fázisdiagramnak a megismerése, ez most nem régen kezdődött, úgymond, tehát az utóbbi pár évnek, vagy mondjuk az utóbbi évtizednek a programja, hogy ezt most részletesen feltérképezzük, és a RIC gyorsító maga az tényleg bezár, de az adatok elemzése az most kapcsol csak a legnagyobb sebességbe, hogy már a felvételükkel kell foglalkozni, azzal készen vagyunk. És akkor így jöhetnek az újabb és újabb eredmények, és akkor tényleg részletesen feltérképezhetjük, hogy milyen nyomáson, milyen hőmérsékleten, milyen energián, milyen formában van az anyag. Tehát ez még egy relatíve hosszú munkát igényel.
És azt szeretném még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy nem mennek önök Svájcba folytatni a saját munkájukat, hogyha ez a rikez végül is megszűnt?
De, tehát egyrészt mi párhuzamosan dolgozunk, a mi kutatócsoportunk tagjai, de mások is, például az említett Frank is, ő is dolgozik a CMS kísérletben például, de én is az LHC-nál, ahol egyrészt hasonló kérdéseket teszünk fel, de ott nem csökkenteni próbáljuk az energiát, ahogy a RIC-nél ezzel, hanem növelni az energiát, és úgy megismerni ennek a közegnek a viselkedését, másrészt a részecskefizika más kérdésein is dolgozni. Nagyon és az anyagunkat és a kölcsönhatásokat még jobban megismerni.
Nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak öntől. Amennyit megértettem, meg amennyit a hallgatók megértettek, annyi volt ez a mai utópia, de hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult tudomány, és ehhez, hogyha valaki többet akar megérteni, akkor ezt tanulni is kell.
Igen.
De az érdeklődők számára remélem kielégítő volt ez a közel 20 perc. Csanád Máté, az ELTE RIC Magyarország csoportjának vezetője volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia.
Az ismert szavak a kutyák agyában is előidézik a jelentés mentális reprezentációját. Ezt bizonyítja az ELTE etológiai tanszék kutatóinak a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmánya, amelyben az emberekéhez hasonló mintázatot találtak a kutyák EEG jelében, amikor a gazdájuk tárgyakat nevezett meg és mutatott meg nekik.
Üdvözlöm Boros Mariannát, etológust, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársát. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi a különbség a pavlovi reflexek működése és az úgynevezett mentális reprezentáció között?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes kérdés, ami nagyon régóta foglalkoztatja a tudományt az állatok esetében, hogy képesek az állatok egy külső dologról megérteni, kommunikálni és megérteni az azzal kapcsolatos kommunikációt. Amikor mi a beszédet használjuk és szavakat használjuk, akkor nem csak az alapján értjük meg egymást, hogy az adott tárgy például, vagy az adott dolog, amiről beszélgetünk, az jelen van, hanem képesek vagyunk olyan dolgokról is beszélni, amik a múltban történtek, amik a jövőben lesznek, vagy amik nincsenek éppen jelen. Pont azért, mert az emberek elméjében a szavak nem egy konkrét dologhoz kötődnek, hanem egy ilyen elmond absztrakt mentális reprezentációhoz. Tehát nem a kontextusból értjük meg, hogy miről van szó, hanem a fejünkben aktiválódik egy úgynevezett memória, vagy ez a mentális reprezentáció, és ehhez kötjük a szavak jelentését. És sokáig kérdés volt, hogy nem emberi fajok is képesek erre, és mi azt gondoljuk, hogy most sikerült bebizonyítanunk a kutyák esetében, hogy igen.
A kutyák nem csak egy tanult viselkedéssel reagálnak a szavakra, hanem valóban értik a jelentésüket, mondja ön, Boros Marianna, az ELTE etológiai tanszéken működő neuroetológiai kutatócsoport kutatója, a tanulmány egyik vezető szerzője. Ismét idézett következik, nem csak a kontextus alapján találják ki, hogy mire vonatkozhat egy-egy szó, hanem a szavak hallatán előhívnak egy emléknyomot, egy úgynevezett mentális reprezentációt. A mentális reprezentáción keresztül történő jelentésfeldolgozást referenciális szóértésnek hívjuk, és sokan úgy gondolják, hogy ez egy kizárólag emberi képesség. Hogyan lehetett ezt kimutatni a kutyáknál, hogy ők is ugyanúgy gondolkodnak, mint mi?
Elnézést, meg tudná ismételni a kérdést, mert a végét nem hallottam.
Igen, az, hogy hogyan lehetett ezt kimutatni, amit önök állítanak ebben a tanulmányban?
Igen, tehát a jelen kutatásunkban ez egy non-invazív agykutatás volt, tehát a kutyáknak az agyi válaszait vizsgáltuk, és egy olyan úgynevezett EEG választ kerestünk, amit embereknél már vagy kb. A 70-es évek óta tartó rengeteg kutatás kimutatta, hogy ez az úgynevezett a szemantikai feldolgozás, a jelentésfeldolgozásnak a mutatója. Jelen esetben mi azt csináltuk, hogy először olyan kutyákat kerestünk, akiknek a gazdái úgy gondolták, hogy ők legalább három tárgy szót ismernek, és hát ezek legtöbbször a kutyajátékainak a neve volt, és azt kértük, hogy jöjjenek be a tanszékre ezekkel a játékokkal, és mi felvettük a kutyák gazdáinak kutyák gazdáitól kértünk egy mondatot, tehát hogy mondják azt, hogy például Zara, nézd, labda, és ezekben a mondatokban ágyaztuk be azokat a szavakat, amikről úgy gondolták a gazdák, hogy ismerik a kutyáik, és majd lejátszottuk ezeket a mondatokat, és vagy azt a tárgyat mutatta fel a gazda, ami a mondatban elhangzott, vagy egy másikat. És az volt a feltételezésünk, hogyha a szó a tárgy nem volt jelen abban a pillanatban, amikor a gazda kimondta, vagy hát amikor lejátszottuk a gazdával felvett mondatot. Tehát azt gondoltuk, hogy ez a szó, ha aktiválja a mentális reprezentációt, akkor egyfajta elvárást fog ébreszteni a kutyában az afelé, hogy mit fog látni. És hogyha ezt nem látja, a humán vagy az emberi kísérletekben tudjuk, hogy az egy ilyen erősebb EEG jelet vált ki ilyenkor az emberből, ennek az elvárásnak a megsértése, és feltételeztük, hogyha egy hasonló jelet fogunk, vagy egy hasonló mintázatot fogunk látni a kutyában, akkor azzal tudjuk bizonyítani azt, hogy valóban itt most történt egy mentális reprezentáció aktiváció, és egyfajta elvárás afelé, hogy a kutya mit fog látni.
Azt írják a tanulmányban még ezzel kapcsolatban, hogy a beszélni még nem tudó csecsemők vagy állatok szótudását mérő tesztekben általában egy aktív választ várnak a tesztalanyoktól, magyarázza Magyari Lilla, a neuroetológiai kutatócsoport és a Stavangeri Egyetem munkatársa, a tanulmány másik vezető szerzője. Tovább idézett, a kutyáktól például azt kérjük, hogy hozzanak ide vagy menjenek oda egy tárgyhoz, csak kevés kutya tudja a véletlen szintnél jobban teljesíteni ezeket a teszteket. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy nem lehetséges-e, hogy valójában értik a szavakat, csak a feladat okoz nekik nehézséget. Mi a konklúzió ezzel kapcsolatban? Mi az önök következtetése, ahogyan reagáltak a kutyák?
Tehát a következtetésünk az, hogy mivel egy ilyen az EEG-jel kimutatta ezt a meg nem egyezés során ezt az eltérő agyi választ, ezért a mi konklúziónk az, hogy valóban a kutyáknak lehet egy passzív értésük a szavak jelentésével kapcsolatban, még akkor is, hogyha egy ilyen viselkedéses feladatban, például amikor azt kérjük, hogy hozza ide, vagy mutasson, bökjön rá a tájra, akkor esetleg ez egy véletlen szintű feladatmegoldást mutatnak. Tehát azt is láttuk kollégáim korábbi kutatásai során, hogy akár az aktív tanítása is ezeknek a tárcavaknak a kutyák esetében továbbra is véletlen szintű feladatmegoldást mutat ilyen tesztekben. Viszont a mi kísérleteink, vagy a mi kísérletünk azt sugallja, hogy ennek ellenére, hogy nem mennek oda, vagy nem tudnak rábökni, az lehet egyfajta reprezentációjuk arról a tájról a szóval kapcsolatban.
Tehát az EEG jelek alapján úgy értékelték, hogy a kutyák azok tudják, hogy mi az, amiről beszélünk. Tehát ha azt mondja a gazdája, mármint a gazdája hangján hallja azt, hogy hozd ide a labdát, akkor hiába nincs ott a labda, a kutyának a agyában megjelenik a labda fogalma.
Igen, mi ezt feltételezzük, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezt mutatják a mi eredményeink, igen.
Új tanulmányokban a kutatók azért döntöttek úgy, hogy a kutyák passzív tudását fogják vizsgálni non-invazív EEG segítségével, mert korábbi tapasztalatuk szerint az agyi válasz mérése érzékenyebb módszer lehet a nyelvértés vizsgálatára a kutyáknál. Mit jelent az a non-invazív EEG?
Tehát a non-invazív az azt jelenti, hogy a kutyának semmiféle fájdalmat nem okozunk, hogy a kutyának, hogy ezeket ugye az EEG mérés, elektroencefalográfiás mérés elektródák felhelyezésével zajlik. Embereknél ez egy nagyon gyakori, nem csak tudományos szempontból, de a klinikumban is használt módszer arra, hogy megtudjuk, hogy mi zajlik, vagy mérjük, hogy mi zajlik az emberek agyába. Viszont állatok esetében leggyakrabban ez azt jelenti, hogy az elektródákat nem az állatnak a fejbőrére helyezik, hanem leggyakrabban akár egy tűt beleszúrnak csak a bőr alá, de ennél még gyakrabban sajnos akár ezek beépített elektródák, amik egészen az agyig elérnek. Na most a mi esetünkben az elterológia tanszéken családi kutyákat mérünk, tehát nagyon fontos, hogy a kutya semmiféle fájdalmat ne tapasztalja, sőt, hogy az egész mérés, vagy az egész teszt egy pozitív élmény legyen számára, és ezzel a céllal fejlesztették ki kollégáim ezt a non-invazív módszert, amelynek során az emberhez hasonlóan csak a fejbőrre helyezzük az elektródákat, és így próbálunk elvezetni jelet az agyból.
Milyen kutyák voltak a legalkalmasabbak a kísérlet során? Volt-e különbség a kutyák fajtája szerint a reakciókra, de erre a tanulmány választ is ad, megint idézetet mondok, nem számít mekkora a kutya szókincse, a kutya elméje képes arra, hogy egy szót hallva előhívja a hozzá tartozó mentális reprezentációt, erről ezt válaszolt az előbb is, hogy a kutyáknál megjelenik a labda, holott nincs ott a labda. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a képesség nem csak néhány kivételesen sok tárgyszót ismerő egyedre jellemző, hanem általánosan jelen van a kutyákban, teszi hozzá Andics Attila, a kutatócsoport vezetője. Ebből következően hány kutyát, illetve hány féle kutyát vontak be a kutatásukba?
Igen, tehát mint korábban elmondtam, ugye viselkedésesen gyakran nagyon nehéz kimutatni ezeket a tudásokat a kutyák esetében, ezért eleve nagyon nehéz olyan kutyákat találni, akikről biztosan tudjuk, hogy tényleg ismernek annyi tárcót, amennyit a gazdáik állítanak.
Mennyi tárcót kell is?
Mondtam, mi három, mi azt kértük, a felhívásunkban azt kértük, hogy legalább három tárcót ismerjenek a kutyák, és hát nem volt könnyű megfelelő mennyiségű kutyát találni, de szerencsére végül 27 kutyát sikerült bevonni a kutatásba. Na most az EEG-ről azt is tudni kell, hogy ez egy mozgásra nagyon érzékeny módszer, de nem csak ilyen nagyobb mozgásokra, tehát hogy a kutya feláll, leül, liheg, de akár a szemmozgás meg a pislogás is gondot okozhat. Tehát minden olyan felmutatás és próba, amiben ez történik, ezt ki kell zárni. Ezért nagyon gyakran akár teljes tesztalanyokat is ki szoktak zárni a kutatásból. Ez nem csak a kutyák esetében van így, hanem csecsemők, de akár felnőttek esetében is lehet így. Ezért a 27 kutyából mi 18 kutyának tudtuk az adatait elemezni, és mint mondtam, nem volt olyan könnyű összegyűjteni a megfelelő mennyiségű kutyát, ezért mi nem szelektáltunk se fajra, se korra, se nemre, hanem egyszerűen csak, hogyha egy kutya teljesítette a gazdája szerint ezt a feltételt, akkor mi meghívtuk őket a kutatásba. Úgyhogy volt ebből a 18 végső kutyából volt azt hiszem legalább 6 keverék, 5 vagy 6 border collie, és amúgy pedig különböző fajták voltak, tehát törpeúszkár, magyar vizsla, nem fog most eszembe jutni az összes fajta, de nagyon törtepincser, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott, hogy milyen kutyák vettek részt a kutatásra, és nem találtunk se a fajtával való összefüggést, se a korral való összefüggést, se azzal, hogy ezek a kutyák hány szót ismernek. Tehát ezért gondoljuk, hogy ha már egy kutya képes megtanulni egy tárcszót, és mint látjuk, képesek a kutyák azért megtanulni tárcszavakat, akkor ezt referenciális módon képesek érteni, és ez egy a kutyákra általában jellemző ez a képesség.
Mondta azt, hogy legalább három szót kellett ismerniük a kutyáknak, hogy ebben a tesztben részt tudjanak venni, mert hogy ha nem lett volna, akkor nem tudnának agyi reakciót produkálni a különböző szavakra, de a három, és mi volt a maximum, amit valamelyik kutya tudott?
Tehát a felhívásunkban minimum három volt, de végül ez a 18 kutya közül, akinek az adatait sikerült elemezni, a minimum ez igazából 5 volt, és a legtöbb, amit egy kutya ismert, az több mint 230 szó.
És ez milyen kutya volt, amelyik ismert 230
szó? Egy border collie.
Azok nagyon okos kutyák, a border collie?
Hát mit jelent az, hogy okos? Tehát azt látjuk,
emberi szempontok szerint.
Azt látjuk, hogy a border collie számára nagyon fontos az emberrel, és nagyon hatékonyan kommunikálnak az emberrel, nagyon fontos az emberrel való kommunikáció, és valóban a kollégáim kutatása azt mutatja, hogy az ilyen tárcsavas vagy a szótanulásos kísérletekben ezek a kutyák felülreprezentáltak. De egyenlőre nem ismerünk olyan bizonyítékot, ilyen genetikai bizonyítékot, hogy a border collie-nak lenne egy ilyen predispozíciója arra, hogy ők társszavakat tanuljanak.
Elnézést, hogy ilyet kérdezek, de adekvát a kérdés, hogy ön otthon van most, vagy bent az intézetben, vagy az egyetemen?
Otthon vagyok most.
És hány kutyája van?
2.
Mert hogy az elején a interjúnak ők is beleszóltak az interjúba.
Igen, sajnálom.
Ők milyen fajtájúak?
Ők keverékek mind a ketten.
És mennyire okosak ön szerint?
Hát egyik ők se ismert tárcavakat, hogyha erre vonatkozik a kérdés. Instrukciós, tehát azt is azt hiszem érdemes itt megemlíteni, hogy mert lehet, hogy sok gazda felháborodik, hogyha most így hallja a beszélgetést, hogy instrukciós szavakat, tehát ha azt mondjuk, hogy ül, gyere, azt nagyon könnyű tanítani a kutyáknak. És erre vannak is tudományos kutatások, hogy ezeket valóban könnyebben megtanulják a kutyák, mint a tárgyszavakat, amikben valószínűleg az a nehézség, hogy a tárgyszónál meg kell érteni a kutyának, hogy az egy ilyen külső valamire vonatkozik. Tehát amikor azt mondom, hogy ülj le, akkor a kutyának magának kell leülnie, viszont a tárgyszavak esetén egy külső dologra kell irányítani a figyelmét, és ez nehézség lehet a kutyák számára. Úgyhogy az én kutyáim ebben nem valami kimagaslóak.
A kutyák többet értenek, mint amennyit mutatnak, mondja Magyari. Habár gyakran úgy tűnhet, hogy nem tudják, miről beszélünk, valójában érthetik egyes szavak jelentését. A kutyák képesek lehetnek bonyolultabb összefüggéseket is megérteni a mondatainkból? Például tudják-e, hogy mit jelent a szeretet szó? Vagy megérthetik-e, hogy mit jelent a halál kifejezés? Illetve mit szólnak egy ilyen fogalomhoz, hogy jóság vagy rosszaság?
Hát erről a mi kutatásunk abszolút nem tud erre válaszolni, sőt, még azt szeretném még elmondani a mi kutatásunkról, hogy ugye ebben itt a kutyák a saját játékaikkal, a kutyákat a saját játékaikkal teszteltük. Tehát amikor azt mondta valaki, hogy labda, vagy a gazda, hogy labda, akkor a kutya saját labdáját mutatta fel. És ugye nagyon fontos az emberek esetében, hogy amikor mi azt halljuk, hogy labda, akkor ugye általánosan egy labda fogalom aktiválódik a mi agyunkban, nem pedig legtöbb esetben nem egy konkrét labda. Tehát már az ilyen nagyon konkrét tárgyaknál esetében is a mi fogalmaink valószínűleg sokkal elvontabbak, mint a kutyák esetében. Na most ilyen teljesen elvont fogalmak esetén, mint halál, vagy nem tudom még ott mit szeretett, hát nem tudom, hogy milyen módunk lenne vizsgálni ezt egyáltalán a kutyák esetében, úgyhogy erre hadd adjak kitérő választ.
Akkor az utolsó kérdést tenném föl, a cikk végén teszik föl önök is ezt a következő kérdéseket. Nem tudni, hogy a kutyák referenciális szóértési képessége fajspecifikus jelensége, vagy más emlősöknél is jelen lehet, illetve hogyan alakult ki ez a képesség, és összefüggje a kutyák domestikációjával. Annak a megválaszolása is várat magára, hogyha a kutyák az emberekhez hasonlóan értik a tárgyszavakat, miért okoz nekik nehézséget elsajátítani azokat? Vannak-e tippjeik ezekre a kérdésekre vonatkozólag?
Hát igen, ugye a kutya esetében azt tudjuk, hogy a domestikációja során az alapján szelektálták őket, hogy milyen jól tudnak együttműködni az emberrel, és ugye az együttműködésnek egy fontos része az is, hogy milyen jól értik az emberi kommunikációt. Tehát ez alapján azt gondolhatnánk, hogy van bennük egyfajta a domestikáció során kialakult készség, hogy jobban értsék akár az emberi beszédet is. Ennek megválaszolására azonban hát más fajokat is kellene vizsgálnunk, amiben ugye az a nehézség, hogy kevés olyan fajt tartunk otthoni körülmények között, akik úgy, mint a kutyák, ennyire ki lennének téve, nem csak hogy a beszédnek, de mondjuk tényleg lennének játékaik, azoknak a szavait, neveit esetleg megtanulnák. Úgyhogy nyilván ez egy nehezített pálya, de talán nem lehetetlen. A másik kérdés, hogy miért nem ismerik annyira, vagy miért okoz nekik nehézséget a szavak tanulása, arra azt gondolom, hogy talán lehet egy válasz az, hogy nagyon sok kutyát annyira nem is érdekelnek a tárgyak maguk. Tehát Nagyon sokáig, ugye, amíg nem éltek úgy, mint ma élnek a kutyák, hogy a lakásban tartjuk őket, van egy csomó játékuk, a tárgyak iránt mutatott érdeklődésük az nem volt fontos része az ő funkciójuknak. Tehát lehet, hogy a jövőben ez is meg fog változni, így, hogy most már teljesen más, tehát nem nyájak után rohangálnak a legtöbb kutya, hanem úgy él, mint egy családtag. Akár az is lehet, hogy ez a képesség a jövőben meg fog változni, vagy szélesebb körben fogjuk ennek a megnyilvánulásait tapasztalni.
Még egy plusz kérdés az eszembe jutott, aminek egyébként nincs sok köze ehhez a kutatáshoz, de adja magát, hogy a kutyák a saját nyelvükön, amit nem tudom, hogy mikor vagyunk képesek emberek megfejteni, nem lehetséges olyan információkat is közölnek egymással, amelyben tárgyszavak vannak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez is egy, ezt akár szerintem még lehetne is kutatni. Főleg azt gondolom, hogy kutyák esetében így, hogy nekünk először sikerült kimutatnunk egy ilyen agyi mintázatot, ami az elvárás megsértését mutatja. Ez rengeteg ajtót kinyit, nem csak az emberi kommunikáció vizsgálatára a kutyáknál, hanem akár az egymás közötti kommunikáció, akár mással kapcsolatban, hogyan értik a körülöttük lévő világot, tehát nem csak a nyelvvel kapcsolatos elvárásaikat tudjuk most már vizsgálni, hanem más milyen elvárásaikat is. Úgyhogy akár erre is sor kerülhet a jövőben, de azt még, tehát hogy azért a tudomány rengeteg olyan esetről beszámol, amikor akár vadon élő fajok is úgy viselkednek, mintha kommunikálnának külső eseményekről. Na most sajnos nem tudjuk, hogy ezek nem kontrollált, most már egyre gyakrabban akár kontrollált kísérletek is, de továbbra se tudjuk, hogy mi zajlik ezen vadon élő fajok elméjében, úgyhogy erre nehéz választ adni, de hát további adatokra és további kísérletekre van szükség.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boros Marianna etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.